Recording in progress.
A mai nap egy olyan témát fogunk megnézni, ami egy egyszerű, nagyon egyszerű dolog, az, hogy Istentől kérjünk dolgokat. Az Istentől való kérést fogjuk megnézni. És nézzük meg így dobbantásnak a Máté hetet. Én azt hiszem, hogy ez a hegyi beszédnek a része. És a Máté 7-8-ban olvassuk azt, hogy kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyitatik nektek, mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyitatik. Úgyhogy kérjetek, és adatik. Ámen. Igazából itt be is lehetne fejezni akkor a... De igazából direktálok meg egy picit, mert ugye ez egy nagyon egyszerű mondat. De ezt mondja. Kérjünk Istentől. Kérjünk Istentől. Én nem tudom... Észrevettem egy tendenciát egyébként magamban is, meg a környezetemben is, meg talán valahol a vallásos közegben is, hogy ha van egy egyszerű üzenet az igében, akkor azt így el kell bonyolítani. Tehát, hogy így, na jó, de akkor de nézzük meg, hogy mi a mögöttes tartalom. Biztos van mögöttes tartalom. Tehát, hogy mi az a mögöttes tartalom, és akkor menjünk a mélyére, mert ez így túl egyszerű. És azt kell mondjam, hogy nekem azt meg kellett tanulnom, hogyha mond az ige valamit, akkor ne akarjak a mélyre ásni, hanem ha azt mondja, akkor azt mondja. Tehát ha azt mondja, hogy kérjetek és adatik, akkor azt mondja, hogy kérjetek és adatik. Mindenki, aki kér, kap. Oké. Okay. Tehát talán ez lenne az első dolog, amit szeretnék így a szívetekre helyezni, meg magamnak is mondom ezt, hogy nézzük meg, mindig, amikor az igével szembesülünk, és valami egyszerűnek tűnik, lehet, hogy ez tényleg olyan egyszerű. Nem kell mindig mögé menni, hogy akkor most mit is akar ez jelenteni. Azt jelenti, amit mond. Azt jelenti, amit mond. Induljunk ki ebből. Tehát, hogy legyen ez az első, amit megnézünk, amit gondolunk. Nem tudom, hogy mondják ezt. Igen, hogy azt mondja, ami az elsődleges jelentése. És itt tényleg azt mondja Jézus, hogy kérjetek, és adatik. Oké. Okay. Most mi erre, ha mondjuk az ember nem 5 éves, akkor mi erre az első reakció az embernek? Aha, persze. Na jó, hogyne. És nyilván keresztény emberek vagyunk, udvariasak vagyunk, kedvesek vagyunk, szépen csendben fogunk maradni. Egy 5 éves tényleg el fogja hinni. Bemész a 5 éves kisgyerek a játékboltba, kisfiam, leányom, bármit kérhetsz. Ő tényleg fog kérni. Ki fogja? Azt kérem. Ugye meséltem... mivel most jelen van az illető, ezért most általánosabban fogalmazom meg, de volt az egyik gyermekemnél, amikor még kicsi volt, és most mondtam neki, hogy akart egy kis állatot, és én mondtam, megkaphatja, persze. Oké. Okay. És amikor utólag hallom vissza, hogy utána egy-két napra dicsekedett a nagyszülőknek azzal, hogy ő kapni fog egy olyan állatot, akkor így mondom, ó. Oh. Tehát ő konkrétan ott akkor az készpénznek vette. És nem úgy értettem, hogy ide kopjál le, és mindent megígérek, csak hagyj békén. Nem ez volt a szándékom. Tényleg azt mondtam, hogy jó rendben. De ő onnantól kezdve egy pillanatig föl sem vetődött benne, hogy ez nem így lesz. És igazából ez a meggyőződés, amikor az ember utána már másoknak is elmondja, hogy ho-ho-ho, ez lesz. Ez hívja az ige gyermeki hitnek. Pardon? Hajjaj. Ezt hívja az ige gyermekhitnek, és ebben van valami fantasztikus. És ugye ez, amit a felnőttek valahol elvesznek, és a felnőttek mondják azt, hogy aha, persze, Kérjetek is adatik. Aha. Miért mondják ezt a felnőttek? Mert hogyha nagyon piszkálod őket, akkor el fogja mondani, hogy hát én kértem, de nem kaptam. Kértem, és nem kaptam. És ilyenkor az ember csalódik. És ha az ember csalódik, mit csinál egy idő után? Nem fog kérni. Pedig Jézus azt mondja, kérjetek Istentől. És ez egy megfigyelem, mint törvényszerűség, és ezt úgy, hogy magamnak is prédikálom. Ezeket a gondolatokat. Sőt, még ugye van egy ige, amit szoktak emlegetni, ennél a példabeszédek 13, nem tudom, hogy magyarul hogyan van pontosan, föllapozom példabeszédek 13-12, a halogatott reménység beteggé teszi a szívet, de életfája a beteljesült kívánság. A halogatott reménység beteggé teszi a szívet. Ha az ember valamire vágyik, valamiért imádkozik, és nem történik meg, és újra és újra imádkozik, és várja, de csak halogatott van a dolog, nem történik meg, az ige is azt mondja, beteggé teszi a szívet. Erre rá tud menni az ember. De most akkor mégis ez hogy van? Mert Jézus azt mondja, hogy kérjetek és adatik. És csalódás az ember életében úgy általában igaz, hogy a csalódás valahol megöli az ember, megöl az emberben valamit. Mondhatni, az életet megöli benne. Tehát például nem tudom, hogy aki már felnőtt, az már túl van mondjuk szerelmi csalódáson valószínűleg. Hogyan éli meg az ember a szerelmi csalódást? Az egyik reakció ilyenkor az, hogy én soha többet nem fogok szeretni, én soha többet nem fogom magam ebbe a helyzetbe hozni. Van egy ilyen. De aztán az ember mit csinál? Rájön, hogy lehet ezt csinálni, csak az életet élni kell. Tehát ha az ember él, az élet jár sérülésekkel, az élet jár csalódásokkal, de az életet élni kell. És jobb élni az életet úgy, hogy az ember közben csalódik esetleg, mint meg se próbálni. Mert akkor minek van? Akkor elpazaroltam az életet. Úgyhogy ezért idővel az ember mégis megtanulja ezt. Az életet élni kell. Fölül kell emelkedni a csalódáson, és menni kell tovább. Miért van az, hogy ezt olvassuk a Máté 7-ben, hogy kérjetek és adatik, és az ember így megbotlik ebbe a dologba? Ezen gondolkoztam kicsit, hogy de hát ez mégsem lehet ennyire egyszerűen. Ugyanis arra jöttem rá, hogy ez egy hitkérdés. Ez egy hitbeli kérdés, hogy ezt én elhiszem-e, hogy ez tényleg működni fog-e. Kérek Istentől, elhiszem, hogy működni fog-e. Mondok egy példát. Körülbelül majdnem minden munkahelyen, ahol dolgoztam, eddig volt egy úgynevezett ötletdoboz, vagy ötletláda. Ugye az ötletláda az elvileg, ahol bárki, egy ilyen kis lezárt doboz, egy kis nyílással, és bárki egy cetlit fog ráírni egy ötletet, hogy szerintem azt kéne, hogy itt a munkahelyen azt csináljuk, vagy úgy kéne működjenek a dolgok, hogy összehetogatja, nevet cseke ráírjon, bedobja, és akkor rendszeresen mondjuk a HR kinyitja ezt a dobozt, mondjuk havonta egyszer, és a benne levő ötleteket feldolgozza, megnézi, hogy tényleg, és ugye ebbe az a jó, hogy lehet, hogy a soron dolgozó valaki, vagy az árufeltöltő, neki van egy tök jó ötlete, amit a főnökének mondott 10-szer, semmi nem történt utána, de mivel a HR-hez kerül, ők gondoskodik arról, hogy a megfelelő vezetőhöz oda kerüljön, mint ötlet, aki mérlegeli. Tehát a munkahelyen bárhonnan lehet ötleteket begyűjteni. És ez nagyon értékes dolog, ez nagyon jó dolog, én is támogatom. Csak mi van ezzel? Tehát volt olyan munkahely, ahol az volt, hogy azt mondták emberek, hogy én minek dobjak be oda egy bizony ötletet, úgyse történik semmi. Tehát itt nagyon-nagyon fontos, hogyha bedob valaki ötletet, akkor ténylegesen legyen az, hogy ezt mondjuk havonta ellenőrzik, ténylegesen legyen országvilág elé kirakva a falújságra, vagy hírlevélbe beletéve, hogy igen, mi földolgoztuk, ilyen ötletek voltak ebből, ezzel, ez történt, azzal, az történt, mert hogyha nem ez van, akkor az emberek idő után azt mondják, hogy nem éri meg, csak időmet fecserem, úgysem történik semmi. És ugyanez van benne, ez egy hitkérdés, elhiszem-e, hogy aki azt mondta, hogy ténylegesen dob be az ötletedet, és történni fog valami, az tényleg meg fog történni. Tényleg fel fogják dolgozni, mert ha nem, elég egyszer-kétszer ignorálni, kész, onnantól kezdve az ember elvesztette hitelét, vagy a cég elvesztette hitelét az emberek előtt. Kérjetek és adatik. Ez egy hitkérdés. Elhiszem-e, hogy meg fog történni? Nézzünk meg egy példát. Nézzünk meg egy példát, mert ez olyan, úgy tűnik, hogy ez olyan a nehéz, de van egy tök jó példa, amit elénk hoz az ige, ezt a Róma 4-ben olvassuk, Ábrahámról van szó. Olvassuk el ezt a néhány mondatot Ábrahámról. Róma 4.18-tól olvasom. Ő pedig, Ábrahám, a reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz, ahogy a megmondatott, így lesz a te magod. És nem gyengült meg hitében, amikor százesztendős lévén saját már elhalt testére és Sárának elhalt méhére gondolt. Isten ígéretét nem vonta kétségbe hitetlenül, hanem megerősödött a hitben, dicsőséget adva Istennek, és teljesen bizonyos volt abban, hogy amit ő ígért, azt meg is tudja tenni. És ezt Isten igazságul számította be neki. Nézzük meg, hogy ezt az izét, Ábrahámnak sem volt egy sokkal bonyolultabb kijelentése Istentől. Ugye azt mondja Jézus, hogy kérjetek és adatik. Ábrahámnak már annyi volt a kijelentése, hogy ennyi lesz a te utódod. Lehet, hogy kettő szóval több. Ennyi lesz a te utódod. Kérjetek és kettő szóval több volt Ábrahámnak. De hogyan, mi zajlott le Ábrahámban? Ezt írja itt a római levél. Azt mondja, hogy Isten ígéretét nem mondta kétségbe hitetlenül. Pedig azt írja, hogy százesztendős volt, nem gondolt a saját testére. Tehát mondhatta volna azt is Ábrahám, hogy persze, nyilván. Volt ez a dolog még Hágárra, az se jött össze. Mondhatta volna. De Ábrahám nem így csinálta. És mi Ábrahámnak a gyermekei vagyunk, azt mondja az ige. Tehát mi vagyunk a hitnek az emberei. Tehát amikor van egy egyszerű ígérete Istennek, Ábrahám azt mondja, hogy nem mondta kétségbe hitetlenül Istennek az ígéretét. Sőt, mit csinált, vagy mi volt? Nyilván nem is gondolt, nem is foglalkozott azzal, hogy ő százesztendős, és hogy ez így biológiailag nem annyira hanem megerősödött a hitben, dicsőséget adva Istennek, tehát kifejezte neki a háláját, kvázi készpénznek vette az ígéretét. Mondhatnánk erre, hogy köszönöm Jézus, hogy bármit, amit kérek, megkapok. Mondhatnám, ez lenne ez ugyanez a válasz. Megerősödött a hitben, dicsőséget adva Istennek, és teljesen bizonyos volt abban, hogy amit ő ígért, azt meg is tudja tenni. Tehát Ábrahámban kétely nem volt. És ez az, amivel küzdünk, amikor arról van szó, hogy kérjetek Istentől, és adatik. A hitetlenség, a kétel ilyenkor az ember szívében, ami táplálkozhat csalódásból, ott van, és nem úgy reagálunk, mint Ábrahám. A csalódás hitetlenséget tud szülni az ember életében. Kérjetek és adatik. Keresetek és találtok, zörgesetek és megnyitatik nektek. Mennyire egyszerű? És ez ennyit fejez ki? Kérjünk Istentől. Kérjünk ő tőle. És egyébként folytatja Jézus a Máté 7-ben. Mihez köti hozzá ezt? Máté 7. Visszalapozok a Máté 7-hez. 9-es verstől olvasom. Azt mondja, hogy ugyan ki az ember közületek, aki fiának követ ad, amikor az kenyeret kér. És ha halat kér, vajon kígyót ad-e neki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle? Miért van az, hogy kérjünk és adatik? Azért, mert Isten gyermekei vagyunk, Isten a mi apukánk. Isten a mi apukánk. Ehhez köti Jézus ezt. Azért higgyük el, hogy ez ilyen egyszerű, mert Isten a mi apukánk. És így már egészen más, nem annyiról van szó, hogy akkor nekem hinnem kell, és én hinni fogom, hogy én kérek Istentől, és megkapom. Mert ez egyszerű, mint ahogy mondtam a gyermekemet, akinek én, mint az apukája, megértem, hogy kap egy kis állatot, és ő azt elhitte. Van egy szemléltetése ennek a dolognak. Angolul jobban hangzik, elmondom angolul, hogy de aztán belemegyek. Great faith in God, vagy pedig faith in the great God. Ez két külön dolog, hol van a hangsúly. Hogy az embernek hatalmas hitem van Istenben. Itt van az ígéret, én hatalmas hittel ezt megragadom, vagy pedig hitem van a hatalmas Istenben. Nagyon jól kifejez egyik, az emberi erőfeszítés, a másik pedig nem. A másik nem. És nem Istent kell megtámogatnom a hitemmel, hanem egyszerűen csak valami fajta pozitív módon kell reagálnom arra, amit ő ígért. És ugye azt mondja Jézus, hogy mekkora hit kell ahhoz, hogy hegyeket mozdítsak meg. Ekkora. Mustármagnyi. Nem az én hitem kell legyen hatalmas, hanem azt a hitemet, ami van, a hatalmas Istenbe kell vetnem. És a mi hitünknek Isten jellemébe, karakterébe kell kapaszkodni. Ami ennek őt megismertük. Ami ennek őt látjuk. Minél jobban ismerem őt, hogy ő milyen, annál könnyebb bízni benne. Ez igaz az emberi kapcsolatokra is. Hogyha valakit jól ismersz, könnyebb bízni benne. Mert hogyha megismerted is olyan, hogy megbízható. Tehát, hogy de ha valaki már ismerek, akkor könnyebb bízni benne. Tehát a hit összekapcsolódik azzal, hogy milyen Istennek a karaktere. Milyen az ő jellemvonása. Ő a te édesapád, mennyei apukád. Tehát azon közülünk, akiknek vannak gyerekei, mi az első belső reakció, hogyha valamit kér tőled a gyereked? Ha ilyen történt, akkor mi volt a válaszod? Most induljunk ki abból, hogy nem tudom, egy automata revolvert kért, vagy nem tudom, egy Ferrarit, vagy ilyesmit. Most értsétek jól. Tehát Jézus ilyenekkel példálózik. Mi egy szülőnek ilyenkor a reakciója? Hát nyilván adni akar a gyerekének. Ez Istennek a reakciója, amikor kérünk tőle, ő adni akar nekünk. Képzeld el, mondjuk, hogy az édesapád a világ leggazdagabb embere. Jó? Nem mondok neveket, mert úgyis változik hétről hétre, hogy ki a leggazdagabb. Már mostában nem annyira változott, de mindegy. Kérnél tőle? A világ leggazdagabb embere lenne az édesapád. És élne. Jó? Tehát, hogy kérnél tőle? Én kérnék. Én biztosan kérnék. És itt tényleg a karakterhez térünk vissza. Milyennek gondoljuk Istent? Mert hogy Isten örül annak, hogyha nekünk vannak dolgaink. Isten örül annak, hogyha megállhat minket. Isten örül annak, hogyha mi egészségben járunk, áldásban járunk, Istennek ez örömet okoz. Pontosan úgy, mint ahogy egy szülőnek örömet okoz látni, hogy a gyereke sikeres az életben, sikeres a párkapcsolata, a házassága, a családja, sikeres a munkában. Ez mind-mind örömet okoz egy szülőnek. Isten ugyanilyen. Neki is örömet okoz, hogyha neked valami jól megy. Hogyha a világ leggazdagabb ember az édesapád, kérnél tőle? És Isten ugye a világ leggazdagabb emberénél is jóval gazdagabb. Összesen lehet hasonlítani. Ővé a világ mindenség. Elhisszük ezt? Úgy reagálunk, mint Ábrahám? Hogy nem ingott meg? Nem Tehát nem mondta kétségbe Isten ígéretét hitetlenül? Nézzük meg egy másik igét a Jakab leveléből. Jakab 4-ből olvasom egy verset. Aztán végén lehet, hogy 2 lesz, vagy 3, de... Jó, mivel az elejéről akarok idézni, ezért az elejét olvasom. Jakab 4. Honnan vannak a háborúk és harcok köztetek? Nem, de bűnös vágyaitokból származnak, amelyek tagjaitokban vitézkednek? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök és irigykedtek, és nem nyeritek el. Harcoltok és háborúskodtok, és nincs semmitek, mert nem kéritek. Ez egy ilyen félmondat, amit ki akarok ebből emelni, de egy nagyon fontos jel van benne. Nincsen semmitek, mert nem kéritek. És ezt erről már néhányszor volt szó, meg beszéltünk róla, hogy Isten olyan, hogy ő imádságra válaszként szeret csinálni dolgokat. Isten imádságra válaszként szeret csinálni dolgokat. Megtehetné, anélkül, nyilván megtehetné, mert ő Isten, tehát ő bármit megtehet, hogy lefektetette valamilyen törvényszerűséget, hogy ha csak nem imádkozik valaki valamiért, akkor nem teszi meg, ezt nem tudom, de még akár ezt is el tudom képzelni. De az tény, hogy a rendszer, amit látunk, az, hogy Isten azt akar, hogy imádkozzunk, kérjünk tőle, és ő erre válaszol. Van egy másik példázat, ugye a hamis bírónak a példázata. Emlékeztek arra, hogy volt az özvegyasszony, a hamis bíró, és hogy nyüstölte a hamis bírót, hogy szolgáltasson neki igazságot. De hogyan vezeti föl Jézus ezt a példázatot? Ezt nem kerestem ki, de azt mondja, hogy egy másik példázatot is mondott nekik arról, hogy az embernek folyamatosan imádkoznia kéne. Az embereknek folyamatosan imádkozniuk kéne. Miért mondja ezt Jézus? Én ugyanezt látom ebben. Arra akarja tanítani a tanítványait, hogy igenis imádkozzanak dolgokat, igenis kérjenek dolgokat. Egy jó példa erre, mondjuk, hál' Istennek meg vagyunk áldva több gyermekkel is, Magyarországon jogilag nagycsaládosnak minősülünk, de körülbelül bármilyen támogatást vagy kedvezményt igénybe akarunk venni, kérvényezni kell. Ki kell tölteni azokat a fránya űrlapokat, be kell írni újra és újra és újra és újra és újra azt, hogy adószám, gyermekneve, lakcím, újra ki kell tölteni minden évben, fél évben. Most, amikor elkezdődött a háború a szomszédban, akkor szembesültem azzal, hogy van ez a nagycsaládos gázárkedvezmény, amit eddig nem is vettem igénybe, de ha most nem veszek igénybe, akkor gubanc lesz, úgyhogy nyilván bőszen töltöttem ki. Azt is kérvényezni kellett. A törvény meg kimondta azt, hogy aki kérvényezi, és jogszerűen igényli, megkapja, de ha nem kérvényezem, nem kapom meg. Kicsit ilyesmi a dolog, amit én itt látok. Kérjetek és adatik. Nem kapjátok meg, mert nem kéritek. Oké. Kérjünk Istentől. Azt mondja az ige. Nézzünk meg egy másik igét, és talán jók leszünk időben. A zsidókhoz írt levél 11-ből, ugye az a zsidók 11 a hitről szól. Ugye ott kezdődik az, hogy a hit remélt dolgokban való bizalom, nem látható dolgokról való meggyőződés. Kicsit előre tekerek, és a zsidók 11.6-ot nézzük meg. Mit mondott az ige? Azt mondja, hogy hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Egy picit összefügg a dolog. Tehát itt Istennek a kereséséről van szó. Jézus meg azt mondja, hogy kérjetek Istentől, de a kettő összefügg. És mi az, amit lássunk meg ebben az ige szakaszban? Akik Istent keresik, Isten azokat megjutalmazza. Azt is mondja itt az ige, hogy nem elég hinnünk, hogy Isten létezik. Hogy is mondja, hogy aki Istennel járul, hinnie kell, hogy ő létezik. Oké, okay. Ha nem hiszed, hogy létezik, akkor nem fogsz nagyon eljárulni. De ezen túl kell menjünk, és hinnünk kell azt, hogy Isten egy jutalmazó Isten. És megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Ez megint a karakterhez megy vissza. Milyen Istennek a karaktere? Szűk Markú? Kérek tőle egy Porsét, és kapok tőle egy Trabantot? Nem, mintha Trabantot egy jó járgány egyébként, most már manapság lehet, hogy többet is ér, mint... Na mindegy. Vagy kérek tőle egy, nem tudom, egy bőségtelt, és kapok tőle egy darab száraz kenyeret? Nem kavicsot, meg skorpiót mondta direkt. Tehát Isten nem Szűk Markú. Ő nem Szűk Markú. Isten jutalmazó. Isten jutalmaz. Valaki ő hozzá megy, őt keresi, jutalmat adnak érte. Higgyük ezt el. És akkor már megint másképp néz ki ezt, hogy kérjetek és adatik. Itt van egy érdekes szófordulat, vagyis ebben nincsen benne, de mindjárt belemegyek jobban. Akik őt keresik. Nézzük meg kicsit ez meg, hogy ez miről szól. A King James-ben én azt olvasom, hogy who diligently seek him, szorgalmasan keresik őt. Ha megnézem az eredetit, ez a magyar fordításokban az annyira nem jön vissza, de ott a görögnél úgy lehetne fordítani, akik megkeresik, kikeresik őt. Kikeresik őt. Tehát mi az, hogy kikeresik? Ezen így elgondolkoztam, mert nagyon érdekes, hogy valahogy úgy tudom ezt elképzelni, hogy nem tudom, van egy szoba tele cuccokkal, és ott van egy apró dolog, amit keresek, és én addig nem állok meg, amíg meg nem találtam. Nem az, hogy végzem a keresés tevékenységét, hanem eljutok odáig, hogy megtalálom. Ez összecseng azzal, amit ugye azt hiszem a Jeremiás könyvéből szoktak idézni, hogy megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamatok hozzám, hogy ott van, hogy teljes szívvel az embernek benne van a szíve. Nem az, hogy jó, hát én keresem még egy 20 percig, aztán mennem kell. Aztán vagy megtalálom, vagy nem. Nem, megkeresik őt. Kikeresik őt. Tudom, hogy mit tudom én, a Biblia nem jó példa ilyen szempontból, mert van több száz mobil alkalmazás, ami két kattintással megmondja, hogy mi hol van benne, ha meg az nem akar a ChatGPT, de lenne egy könyv, mondjuk 40 évvel ezelőtt, jó? Ott a Biblia, és tudom, hogy valahol mondja, nem tudom hol, de én ezt meg akarom keresni. Én még csináltam ilyet, emlékszem, hogy Megdesz táborban volt, hogy arról beszélgettünk, hogy hol mondja az ige azt, hogy, és akkor így, én azt hiszem, hogy valamelyik levél az Új Szövetségben, de hol nem találtuk meg, pedig kerestük. Na hát ott nem teljes szívvel kerestük a dolgot, úgy látszik. Vagy inkább menni akartunk vacsorázni, vagy valami más. De Istennek a keresése, ez valami ilyesmit jelent. Tudjuk, hogy Isten szól. Tudjuk, hogy Isten meg lehet találni. De vajon addig megyek-e, amíg nem találkozok vele? És itt ez a kulcs, hogy addig kell menjünk, vagy arra a helyre kell menjünk, illetve addig kell menjünk, amíg el nem jutunk arra a helyre, ami lehet fizikailag is egyébként, vagy logikailag, amíg nem tapasztalom azt, hogy én őt látom, hogy ő vele találkozom, hogy hallom az ő hangját. Ha valaki azt mondja, hogy én már pedig addig nem fogok megállni, énekeltük a dalban is, hogy lépésen meg nem áll, míg a földre száll, ugyanezt akarja ez kifejezni, nem állok meg addig, amíg nem tudom elmondani, hogy én tényleg hallottam, amit mondott. El tudom mondani? Hát még nem igazán. Jó, megyek tovább. Mert én őt keresem. Ez erről szól, hogy Isten ugye rejtőzködő Isten. Igazából, hogy is mondjam, tehát az ember kinéz az ablakon, vaknak kell lennie ahhoz, hogy ne lássa a természetben a teremtett világ, mert erről beszél Pál. De sajnos sokan vakok erre, amióta ez az evolúciós agymosás, bocsánat, zajlik az állami oktatásban, amiből ugye Istent kiveszik a teremtésből. Ó, ezt meg lehet magyarázni nélküle. Az emberek onnantól kezdve már elvesztették valahol azt, hogy kimagyarázták, hogy ránéznek egy falevélre, és azt mondják, hogy ez fantasztikus. A teremtő milyen fantasztikusat alkotott. De mégis, ettől én még nem fogom hallani, hogy konkrétan mit mond egy adott helyzetben. Az nekem mennem kell tovább. És keresnem kell őt, imádkoznom kell, és amikor imádkoztam, és nem kilóra mérik, jó? Tehát ez nem olyan, hogy hány kiló, de imádkozok egy percig, hallom, hogy mond valamit, nem hallom. Akkor belerakok-e még egy percet? Imádkozok-e még egy percet? Két perc. Hallom, hogy Isten, nem hallom. Oké, imádkozok-e tovább? Vagy... Ez nekem is, ugyanúgy nekem is szól ez a gondolat, és múltkor mondtam nektek a bizonyságtételmet a nyelveken szólásról, hogy amikor nem az volt, hogy egy percig nyelveken szóltam, hanem nyomtam neki most, bocsánat. Tehát, hogy... És egy gyógyulás lett a vége annak. Tehát amikor azt mondom, hogy én keresem Istent, de még nem tudom tényleg úgy elmondani, hogy én tényleg találkoztam vele, én tényleg hallottam őt, én tényleg láttam őt, megyek-e tovább? Erről szól ez a kifejezés, hogy szorgalmasan keresik, megkeresik, kikeresik őt. És Isten ezeket jutalmazza meg. Ezeket. Nem az, aki azt mondja, hogy jó, akkor most másfél perc, gyorsan végnyomom a napi ígés e-mailt, és megyünk tovább. Hát én olvastam az igét. Igen, olvastad. De az van, mit mond Isten most hozzám. És lehet, hogy a napig én keresztül mondja, de akkor is ott az embernek meg kell állnia, és hagynia kell, hogy Isten a lelkéhez szóljon. És ugye Isten kereséséről van szó, és Jézus is azt mondja, hogy kereshetek, és találtok. És ugye Jeremiás azt mondja, hogy megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Ott már egy picit jobban belelátunk, hogy miről szól itt az ige. Mi az a keresés? Kérjetek Istentől, keressétek őt. És gondolkoztam, hogy hagyjam-e itt abban. Egy pár gondolatot még hozzáfűznék, mert beszéltünk a csalódásról. És az ige is elénk ad néhány dolgot, hogy mégis akkor mit meg hogyan kérjünk. Tehát, hogyha az én gyerekem is azt mondja, hogy holnap szeretne egy Porsét, Trabantot se fog kapni még, nincs jogosítványuk. Kérheti, nem gondolom, hogy ez a felelős szülői eljárás, ha én most fogom összes megtakarításunkat, és próbálok egy Porsét keresni a használtautó.hu-n, ami még kijön belőle, és akkor megvan neki. Nem. Hogy elkerüljük a csalódásokat. Néhány dolgot igazából szerintem két dolgot említenék meg, valószínűleg lehetne többet is, de az egyik, talán az első a legfontosabb. Ugye az 1 János 5-ben olvassuk azt, hogy 1 János 5:14. Ez az a bizodalom, amellyel iránta vagyunk, hogyha kérjünk valamit, az ő akarata szerint meghallgat minket. Sőt, folytatom is, következő már is ide kapcsolódik. És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, azt is tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle. Erről korábban volt szó, emlékszem, hogy volt egyszer egy tanítás. Azt, hogy Isten meghallgatja az imádságunkat, és megválaszolja azt, ez igazából ugyanaz ez a kettő. Tehát amikor azt mondja az ige, hogy Isten meghallgat minket, az nem olyan, hogy így hallom, amit mondasz, és akkor jó? Nem, a meghallgatás az azt jelenti, hogy meg is válaszolja. Erről beszél János. Ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, azt is tudjuk, hogy már megkaptuk. Na és mit mond itt János? Ez az a bizodalom, amellyel iránta vagyunk, hogyha kérünk valamit, az ő akarata szerint meghallgat minket. Tehát itt van az, hogy az ő akarata szerint. És ez megint egyébként kapcsolódik Istennek a karakteréhez, hogy mi milyennek ismerjük őt. De valóban, tehát Isten jutalmazó Isten. És Istennek mondjuk szerintem, hogy is mondjam, a futja egy Porsche-ra, nem arra akarok biztatni bárkit is, hogy Porsche-t kérjen Istentől. A biztosítás nagyon durva, sok lenne szerintem azért, tehát, hogy azért sem. Meg milyen már egy boltnak parkolójába Porsche-ban, mindegy. Ismerjük meg mi Istennek az akarata. És úgy imádkozzunk. Ugye erre vagyunk elhívva, hogy a szívünk őhozzá igazodjon, az ő céljai, a mi céljaink legyenek. Tehát ha egy hívő ember, amikor imádkozik valamiért, akkor nem csak, és erről beszél Jakab is, hogy kértek, és nem kaptok, mert a saját önző kívánságaitokra akarjátok eltékozolni. Isten akarata szerint kérjünk, hogy, és erre Pál is bíztat, bátorít mindenkit, hogy ne legyünk tudatlanok, hanem ismerjük meg mi Istennek az akarata. Istennek az akaratát értsük. És aztán kérjük. És tudjuk, hogyha valamit az ő akarata szerint kérünk, akkor ő meghallgat minket. Ez az egyik dolog. A másik pedig a Márk 11-ből akarom. Ami szintén hasonló, hogy kérjetek és adatik. Egy picit másképp fogalmazza Jézusot. Márk 11:23. Igen, a fügefa elszáradása. Ott azt mondja Jézus, ugye, akkor menjünk egy lépést vissza. 20-as verstől olvasom. Reggel pedig, ahogy elmentek a fügefa mellett, látták, hogy az gyökerestül kiszáradt. És Péter visszaemlékezve azt mondta neki, Mester, nézd a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt. Jézus így válaszolt, higgyetek Istenben. Miért mondja ezt? Mert Péter valószínűleg, tehát Péter igazából erre neked számítanod kellett volna. És mit mond utána Jézus? Azt mondja, hogy mert bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és vesd magad a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, annak meg is adatik az. Mit mondhatunk el az Istentől való kérés kapcsán itt? Szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik. Itt több minden bejön a képbe, tehát, hogy higgyük azt, hogy amit mondunk, ami kijön a szánkon, az megtörténik. És most nem akarok belemenni a Szavak Teremtőreje című tanításba, amiben egyébként nagyon sok igazság van, de hogy nem csak a levegőbe beszélünk, amikor imádkozunk, hanem azzal, hogy kimondunk szavakat, azzal valamit elindítunk, mozgásba rendül az által, és a szívünkben nem kételkedünk. Ez szépen összepasszol a mustármagnyi hit meg a témakörrel. A mustár egészség. Mustármagnyi hit elég, csak ne legyen a szívünkben kétség. Kételkedés. Amit Ábrahámról is olvassuk, nem kételkedett. Hitetlenül nem mondta kétségbe Isten ígéretét. Szembesülve azzal, hogy ő már 100 éves. Én ennyit szerettem volna mondani. Ja, szuper, köszönöm. Nézzük meg, hogy szlájdon van-e. 2, nagyon jó. Kezdjük az elsővel. Ha az van a Bibliában, hogy kérjünk és adatik, és szó szerint értelmezzük, akkor miért lenne baj, hogy bármit kérjünk, mint egy 5 éves? Azt hiszem, itt erre most itt a végén válaszoltam, erre a kérdésre vagy felvetésre. Mert hogy van néhány dolog, amit ez így elénk ad. És a baj, hogy a konkrét kérdésre válaszok, a baj az az, hogy belefuthatunk csalódásba, és ha belefutunk csalódásba, akkor sérülünk ezáltal, és legközelebb már nem fogunk kérni. És ha csalódunk, és nem vagyunk tisztában a néhány dologgal az igéből, azt fogjuk gondolni, hogy Isten minket magunkra hagyott, Isten minket nem hallgat meg, elfordult tőlünk, ilyeneket gondolhatnak az emberek. Ez a baj. Ehhez ismernünk kell az igét, ismernünk kell Istent. De ha azt mondtad neki, hogy kapni fog állatot, akkor miért baj, hogy ezt elhitte, illetve elmondta másoknak is, akkor lehet, hogy én fogalmaztam rosszul. Ez nem baj, pont, hogy ez a jó. Pont, hogy ez a jó. Pont, hogy ez a jó, mert ő tényleg elhitte. És én meglepődtem rajta, bocsánat, tehát, hogy nem rossznak gondoltam, csak meglepődtem, hogy egy gyermek, ez a gyermeki hit, Ez egy, ugye Jézus is a római százados Kapernaumba. Uram, nem szükséges, hogy a hajlékomba gyere, csak szólj egy szót, és meggyógyul a szolgám, és Jézus elcsodálkozott. Tehát valahol Jézus is csodálkozott a hiten. És én is elcsodálkoztam, hogy azt a... Ennyire tud hinni. És kicsit meg is irigyeltem. Tehát nem volt baj, sőt, ez egy nagyon-nagyon jó pozitív példa. Na, ennyi volt a szlájdon, szuper. Viszont ezeknek a témák kapcsán bennem van még néhány gondolat, hogy miért imádkozzunk. Lehetne az, hogy valami háttérzenét beraksz, kérlek, és a felvételt azt akkor kérlek szépen állítsuk meg.